útmutató két igéje így hangzik, második Korintusi levél 5. fejezetének 17. verséből, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. A Zsoltár pedig a 66. Zsoltár első két verse, újjong Istennek egész föld, zengjétek dicső nevét, magasztaljátok nagy dicsőségét. Hát legyen így, magasztaljuk az Istent énekkel, imádsággal, szívünk kinyitásával ő felé. A mai Isten tiszteleten az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket, a kezdő énekünk a 78-as számú ének. Legyen Isten áldása a mai alkalmunkon is. Bevezető oltári szolgálat során az 5-ös liturgiát fogjuk énekelni, ami az evangélikus énekeskönyv 52. 53. oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Örvendezz Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon, mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben.
Szentlélek Istennek, a Szent Háromságnak, hűséges jöttetünknek, dicséret, dicsőség, legyen magasztalás, most és mindenkoron, örök hála adás.
Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minden lelki áldással a Krisztusban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel, önmagamnak és embertársaimnak, de főként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, mutasd meg a téged keresőknek világosságodat, hogy megtalálják az igazság útját, híveidnek pedig add kegyelmedet, hogy kövessék azt, ami egyezik akaratoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a húsvét utáni harmadik vasárnapra kijelölt szentigét, amelyet megírva találunk János evangéliumában, annak a 16. fejezetében, a 16. versétől a 23. vers első feléig a következőképpen. Isten igéjét János evangéliumából a 16. fejezet 16. versétől olvasom. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő is megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát. Mi az, amiről beszél? Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam. Egy kis idő még, és nem láttuk engem, de ismét egy kis idő, és megláttuk engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, hogy ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek, és azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Amen. Eddig Isten igéje. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig az ige hirdetésre is készülve énekeljük a 351-es számú éneket.
Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául kijelöltek, és amit megírva találunk Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első levelében, az 5. versben, a 16-tól a 24. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát az első tesszalonikai levélből olvasom, az 5. fejezet 16. versétől. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, minden hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg. A jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Néhány nappal ezelőtt az egyik testvérrel volt egy lelkigondozói beszélgetésem, és ebben a beszélgetésben a testvér elmondta azt, hogy az életének az egyik nagy kihívása most ezekben a hetekben az, hogy nem tud aludni. Hogy éjszakánként forgolódik az ágyban, és tudja azt, hogy kellene aludni, hiszen kellszerűen akármit csinál, nem tud aludni. És aztán erről a beszélgetésről, erről a megosztásról nekem eszembe jutott az a személyes élményem, amikor én magam voltam ugyanebben a helyzetben évekkel ezelőtt, és hogy ezt a helyzetet az Úr hogyan fordította hatalmas áldássá az én számomra. Ugyanis évekkel ezelőtt, még akkor kecskeméti lelkész voltam javában, akkor velem is előfordult az, hogy nem tudtam aludni éjszakánként. És ugye, ha ez csak egyszer-kétszer fordul elő az emberrel, akkor hát azon könnyen túl tudja tenni magát, de amikor telnek múlnak a napok, az éjszakák, és egyre csak ilyen élménye van, és kihalvatlanul ébred reggel, akkor ez egyre inkább idegesíti és frusztráltá teszi. És pláne úgy, hogy aztán a következő éjszaka, amikor megint nagyon rövid alvás után felébredtem, akkor már egyre inkább fölhergeltem magam ezen, hogy de hát ez borzasztó, hiszen annyi feladat van holnap is, és akkor magamban végigvettem, hogy milyen olyan helyzetek lesznek, ahol nekem helyt kell állni, és a legjobbat kellene nyújtani a szolgálatban, de hát hogyha nem tudom kialudni magam, akkor egyszerűen képtelen leszek úgy szolgálni, ahogy az Úristen azt tőlem elvárná. És aztán egyszer, nem emlékszem már pontosan, hogy hány éjszakányi ilyen forgolódás és bosszankodás után, de eszembe juttatott az Úr valamit. Mégpedig azt, hogy én korábban, már a teológiai tanulmányaim során is, de amikor már lelkészként olvasgattam szakirodalmat, vagy olvasgattam dolgokat Luther Mártonról, akkor nagyon sokszor találkoztam azzal az élményével, vagy megvallásával, hogy azt mondta, hogy akkor, hogyha holnap sok dolgom lesz, akkor most többet imádkozom. És hogy ő tényleg azt csinálta, hogy amikor azt látta, hogy hát akkor sok dolog lesz, és többet kellene imádkozni, akkor sokkal korábban kelt fel aznap, hogy legyen ideje elég időt tölteni az Úrral. És emlékszem arra, hogy én ezt mennyire irigykedve olvastam mindig, hogy de jó volt Luthernek, olyan jó lenne nekem is ezt az élményt átélni, most nem csak akkor, hogyha nagyon sok feladat vár éppen aznap, hanem egyébként is, milyen fantasztikus lenne úgy tényleg odaszánni magam reggel az elcsendesedésre, és úgy hosszú időt tölteni az Úrral, de nekem ez nem megy. Hiszen én arról voltam híres, hogy iszonyú nehezen tudtam fölkelni reggel, nem tudom, vannak-e így a testvérek közül mások is, hogy ez a kismilliószor kinyomom az ébresztőt, amikor még otthon laktam a szüleimnél, akkor kismilliószor kiabáltak föl a szüleim, hogy na, keljél már föl, elmegy a busz, elkésel az iskolából, csak utolsó pillanatban rohantam. Na, felnőttként ugyanezt a módszert alkalmaztam, kinyomtam az ébresztőt, és aztán tényleg az utolsó pillanatban pattantam ki az ágyból. Nem mondom, hogy nem volt időm igét olvasni, mert nyilván fél lábbal a kávéivás közben azért elolvastam az útmutatót, meg próbáltam én az úrtól elkérni az áldást arra a napra, de valahogy mindig éreztem, hogy hát azért az, aminek erről szólnia kellene, hogy tényleg a napot az Úrral indítom, az nem erről kellene, hogy szóljon. Na és ez jutott eszembe, akkor ott a sok éjszakányi forgolódás után, hogy de hát én erre vágytam volna. És úgy azt éreztem, hogy Isten most nekem azt mondja, hogy de hát te velem akartál időt tölteni. Tessék, itt a lehetőség. Hát akkor beszélgessünk egymással. És drága testvérek, én azt tudom mondani, hogy életem legáldottabb időszakai között tartom számon azokat a heteket, amik ezután a felismerés után következtek. Ugyanis továbbra is fölébredtem éjszakánként, nem tudtam aludni, de akkor már nem bosszankodtam, nem frusztrált a helyzet, nem féltem attól, hogy mi lesz akkor majd holnap és hogy fogok helytállni, hanem elkezdtünk beszélgetni az Úrral. És úgy kiöntöttem a szívemet neki. Volt, amikor hangosan, ugye egyedül éltem, tehát senkit nem zavart, hogyha hangosan beszéltem ott az éjszaka csendjébe, maximum a macska vette észre, de az különösebben nem izgatta, de volt olyan is, amikor magamban mondtam el az Úrnak azt, ami a szívemen van, ami foglalkoztatott. És aztán volt a csend, és nem zavart a csend. Valahogy értelme lett annak is, hogy csak úgy fekszem az ágyban, és várok arra, hogy az Úr majd reagáljon erre. Aztán volt olyan is, hogy közben elszundítottam egy picit, nem hosszú időre, egy rövid időre, de fölébredtem utána, és akkor ott volt egy válasz a szívemben, amit tudom, hogy az Isten munkált ki éppen arra, amit előtte elmondtam neki. Vagy olyan is volt, ez kétszer fordult elő, amikor az volt a szívemben, amikor így a szundítás után fölébredtem, hogy na most akkor azt a szót, ami olyan hangsúlyos volt neked az előbb, mielőtt elszundítottál, azt a szót keresd meg az interneten, hogy mit jelent valójában. Mert nem csak azt jelenti, amit te gondolsz arról. És akkor fölkeltem, fölkapcsoltam a villanyt, akkor még nem a mobiltelefonon interneteztem, úgyhogy be kellett kapcsolni a laptopot, és amikor megláttam, hogy Uram, itt a válasz. Arra sok-sok nyüglődésre, amiben benne voltam, azzal a témával kapcsolatban. Vagy egy másik alkalommal, még mindig ugyanennél a szónál, meg azzal ébresztett föl Isten a szundikálás után, hogy na akkor most nézd meg, hogy ez a szó hol van benne a Bibliában. És akkor beírtam a keresőbe a szentírás.hu-n, és kidobta azokat az igéket, amiben az szerepelt. És akkor a válasz volt az Istentől. Testvérek, azok a hetekig tartottak ezek a, nem azt mondom már, hogy álmatlan éjszakák, hanem az Úrral átbeszélgetett éjszakák, ezek valami elképesztően sokat adtak az én számomra. És én akkor kezdtem el igazából megérteni azt, amiről egyébként a mai igehirdetési alapige is szól, hogy szüntelenül imádkozzatok. És hogy mit jelent igazából az imádság. Én előtte is imádkoztam. Előtte is őszintén kiöntöttem az Úr előtt a szívemet, de azt vettem észre akkor, és azóta változtak az imádságaim, hogy előtte azért olyan jól fésült imádságaim voltak. Nem csak akkor, amikor közösségben voltam, hanem akkor is, amikor tényleg csak otthon az Úrral kettesben, de valahogy azért jól fésült imádságok voltak. És akkor ott ezeken az éjszakákon az Isten abban segített, hogy ledőljenek falak bennem, és valami egészen más szintre lépjen az, ami alapjaiban már megvolt és jó volt, de az Isten valami sokkal többet akart kihozni belőle. És aztán eljött az az idő, hogy újra jól tudtam aludni, megbeszélte velem az Úr azt, amit kellett, már nem volt rá szükség, hogy ébren tartson, és akkor viszont jött egy óriási nagy változás. Mindig fölébredtem, nem az ébresztőre, hanem az ébresztő előtt egy órával, másféllel az Úr fölébresztett, frissen ébredtem, azzal a nyitottsággal, hogy na Uram, mit akarsz mondani, és egy-másfél órás csendességeket tudtam tartani. És akkor megértettem, hogy Luther miről beszélt, hogy tényleg mennyire más így neki indulni a napnak. És semmit nem veszítettem azzal, hogy úgymond kevesebb alvásidő állt a rendelkezésemre, mert amikor viszont aludtam, az sokkal tartalmasabb volt és sokkal pihentetőbb. Szóval, hosszú volt talán a bevezető, de azért gondoltam, hogy ezt a személyes példát mondom, mert egyrészt, mert lehet, hogy a testvérek között van olyan, aki hasonló problémákkal küzd, és még benne van, és még bosszankodik, és nem érti, hogy egyébként mi lehet ebben a jó, és lehet, hogy akkor itt most az a válasz a mai istentiszteleten, hogy vedd ezt testvérem egy meghívásnak az Úrtól, hogy beszélgessünk éjszakánként. De a másik dolog, ami miatt ezt szerettem volna a testvérekkel megosztani, mert tényleg azt érzem, hogy ez a példa tulajdonképpen arról az igéről szól, a gyakorlatban, hogy hogyan lehet ezt megélni, vagy legalábbis egy bizonyos területen, hogy lehet ezt megélni, amiről a mai prédikációs alapige szól. Hogy mit jelent az öröm, mit jelent az imádság, mit jelent a hálaadás, mit jelent a békesség, és az ezekhez kapcsolódó, úgymond minőségi fogalmak, hogy mindenkor, hogy szüntelenül, hogy mindenért, és hogy teljesen. És akkor most, ha nézzük ezt a mai prédikációs alapigét, akkor én most ma szeretnék néhány olyan félreértésről beszélni, amit nagyon könnyen hozzá kapcsolunk ehhez az igéhez, vagy egyébként ehhez a témához. Az egyik félreértés, amit megfigyeltem, magamon is észrevettem, de sokszor a testvérek életében is ezt láttam, hogy az a félreértés, hogy részekre akarjuk bontani az életünket. Hogy azt mondjuk, hogy van az Istennel töltött idő, és van a többi idő a mindennapok. És az Istennel töltött időhöz hozzátartozik az imádkozás, ahhoz hozzátartozik az igeolvasás, ahhoz hozzátartozik a gyülekezeti alkalmon való részvétel, és aztán vannak a mindennapok, ott pedig ott van az, amikor dolgozunk, amikor a családunkkal vagyunk együtt, vagy amikor pihenünk, vagy amiket a mindennapokban szoktunk csinálni. Pedig az életünk nem bontható ketté ilyen részekre, vagy egyáltalán semmilyen részekre nem bontható ketté. Mert hogy az Úristen nem egy ügyintéző, akihez kapunk egy időpontot, és amikor éppen ő fogad minket, akkor velünk foglalkozik, de egyébként nem érdekli, hogy mi van velünk, vagy nekünk se fontos, hogy egyébként mi a véleménye arról a dologról, hanem az Úr olyan valaki, akire minden élethelyzetben egyformán szükségünk van. És gondoljunk csak az Úr Jézusra, hogy ő mennyire megmutatta ezt, hogy mit jelent a szüntelen imádkozás, és hogy nem lehet ketté osztani, vagy részekre szabdalni az életünket. Hát Jézus szüntelenül imádkozott. Volt olyan, amikor elvonult, hogy kettesbe legyen az atyával. Olvassuk számtalanszor az evangéliumban, hogy felvonult a hegyre, vagy elment a hegyre, hogy ott imádkozzon. A tanítványokat meg ott hagyta, mondjuk a tó túlsó partján, vagy bárhol. De tehát valóban ő is tartott ilyen csendességeket, de ugyanakkor, amikor benne volt a mindennapokban, és tette a csodákat, vagy gyógyította az embereket, akkor is számtalanul bizonyítékát adta annak, hogy ő ott is imádkozik. Akkor is imádkozott, ha nem látták rajta, vagy nem hallották, de ő fontosnak tartotta azt, hogy időnként hangosan is kimondja, azért, hogy hallják azok, akik ott vannak. Például, amikor a negyednapos halott Lázárt kihívta a sírjából. Ott állt a sír előtt, ugye János 11-ben olvashatunk erről, akkor ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Ott a mindennapok sűrűjében Jézus ugyanúgy imádkozott, mint akkor, mint amikor elvonult a hegyre egymagában, hogy kettesben legyen az Úrral. Tehát, ha ő ezt így csinálta, akkor nekünk se szerencsés, hogyha részekre akarjuk szabdalni az életünket. Mert az veszélyes, és egyébként nagyon-nagyon rossz hatással lehet ránk. Aztán mi a másik veszély? A másik veszély az, hogy a körülményektől tesszük függővé a hálaadásunkat, a hálaadó imádságunkat. Mert azt gondoljuk, hogy hát igen, öröm, meg hálaadás, meg teljes békesség az akkor lehet, hogyha a körülményeink olyanok, hogy ezt indokolttá teszik. És hogyha nem ilyenek a körülményeink, akkor hát akkor panaszkodunk, akkor háborgunk, akkor kesergünk, Uram, bocsá van, aki még az égre rázza az öklét is, hát mert a körülményeink olyanok. Pedig az igazi öröm és a valódi békesség az a szív legmélyéből fakad, és az igazából független a körülményektől. Sőt, az igazi békesség az, ami a nehéz körülmények között is megmarad, mert kiállja a próbát, hogy valóban megvan, és valóban igazi. Megint mondok példát. Az imádkozó ember bárhol, bármilyen helyzetben talál okot az Úrral való beszélgetésre, és arra, hogy magasztalja és dicsérje az Urat. Például Pál és Szilász Filippiben, a börtönben, kalodába zárva, jó adag verés után, éjféltájban énekkel magasztalta az Istent. És akkor aztán földrengés támad, kinyílnak a börtönajtók, nem szöknek meg a rabok, és egyébként a börtönőr ezután megtér. Hát amit ott Pál és Szilász a börtönben átélt, az bizony nem ideális körülmények arra, hogy az ember hüde boldogan érezze magát. De mégis ott volt a szívükben az öröm és a békesség, és hálaadó imádság és ének fakadt a szívükből. És ezt akarják nekünk is megtanítani, amikor ugye ilyen történetet olvasunk a Bibliába, hogy tanuljunk tőlük, és lássuk meg, hogy a mi életünkben ugyanígy van. Most lehet, hogy minket nem zárnak börtönbe, meg kalodába, meg nem kapunk jó adag verést, de azért kapunk pofonokat az élettől, aminél azt érezzük, hogy na most aztán teljesen sarokba szorítottak, akkor ugyanúgy, ahogy Pál és Szilász, énekkel magasztalhatjuk az Istent. Aztán a harmadik, ami veszélyként úgy gondolom, hogy mindenképpen el kell mondani, ami megint azt gondolom, hogy nagyon-nagyon könnyen megkísérti a hívő embereket és a gyülekezeteket, hogy szabályokat csinálunk abból, amit az Isten igéje a szívünktől tesz függővé. A farizeusok a mózesi törvény előírásait igyekeztek nagyon látványosan betartani. És ezzel nem volt baj, hogy törekedtek rá, hanem azzal volt baj, és Jézus erre mutatott rá náluk, hogy sokszor kívülről igaznak látszanak az emberek szemében, de belül tele vannak képmutatással és irítséggel, hogy a szívükben nincs ott az, ami látszólag a cselekedeteikben valóban ott van. És mi ennek a mai megfelelője? Hát testvérek, az, hogy a hívő ember az apostoli útmutatásokat kezeli ugyanígy. Megtanultunk egy csomó szabályt. Ismerünk rengeteg igét, amit fejből tudunk idézni. Akár az ige helyet is tudjuk hozzámondani. Ami nem baj, jó, hogy ezt tesszük. De közben, ha a szívünk megkeményedik, és csak maradnak a szabályok, a jól idézett szabályok, de nincs ott mögötte az élő, dobogó hús szív, amiről két héttel ezelőtt szó volt, akkor tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon veszélyes, egy életveszélyes terep. Mert akkor nem lesz ott a hálaadás sem, nem lesz ott az igazi békesség sem, nem lesz ott az, amit az Isten az övéi számára meg akar adni. De a látszat meg lesz, és az ember elhiszi, hogy minden rendben van vele. Mindenkor örüljetek, ezt mondja az apostol, de ez nem azt jelenti, hogy mindig legyen egy ilyen műmosoly az arcunkon, mert ha rajta van a mosoly az arcomon, mindig mindenki felé, mert azt gondolom, hogy én attól leszek jó keresztény, hiszen mindenkor örülni kell, de valójában belül a szívemben sírok, és össze vagyok törve, akkor ez az egész valami hamis. Akkor ez az egész csak színház. De hogyha ott van a szívemben a valódi öröm, a Krisztusban gyökerező öröm, akkor nem biztos, hogy egyébként mosolygok. Mert lehet, hogy olyanok a körülményeim, hogy most nem tudok mosolyogni. De mégis, akár a könnyeimen keresztül is, átragyoghat az az öröm, amit a szívemben az Úr Jézus kimunkált. Vagy a másik, hogy azt mondja az apostol, mindenért hálát adjatok. Hányszor belefutunk abba, hogy hát igen, tudjuk, hogy hálát kell adni az imádságban. És nagyon buzgón el is mondjuk a reggeli vagy az esti imádságunkban, hogy Uram, hálát adok neked a mai napért, hálát adok ezért a nehéz helyzetért, amibe belekerültem, mert tudom, hogy ez próbatétel és formálni akarsz engem. És boldog vagyok, hogy igen, én hálát adtam az Úrnak. De aztán utána, ha alkalmam nyílik, akkor a másiknak panaszkodok arról, hogy milyen igazságtalan a főnök velem, hogy milyen szeretetlenek az emberek, és hogy mennyire nyomorult vagyok azért a helyzetért, amiben benne vagyok. Akkor hiába adtam hálát, mert az a mondatom, amit elmondtam az imádságban, valójában nem szívből jött, hanem kötelességből. Mert tudom, hogy ezt kell csinálni, hát akkor elmondom. De amikor lehetőségem van, kibukik a szívemből, hogy valójában nem a hála van a szívemben, hanem a keserűség és a panasz. Drága testvérek, ez a mai ige, amit kaptunk prédikációs alapigeként, egy fantasztikus ige. És jubiláte vasárnap is, az örvendezés vasárnapja is, egy fantasztikus vasárnap. De sem az, amiről a prédikációs alapige szól és felszólításokat sorol. Sem a jubiláte vasárnap üzenete, hogy újongjatok és örvendezzetek. Egyik sem olyan, hogy az parancsra menne az embernek. Ha szívemben ez megvan, ami az igében van meg, amit a Zsoltár mondott, akkor most ez a mai vasárnap egy plusz biztatás az Úrtól, hogy gyerünk, csináld! Törjön elő belőled bátran az, ami ott van a szívedben. De hogyha ez nem megy szívből, akkor színből ne csináljuk. Hanem akkor fogjuk a szívünket, és menjünk oda az Úrhoz, és mondjuk el neki, hogy Uram, ez nekem most nem megy. Én ezen most elakadtam. Szükségem van arra, hogy dolgozz rajtam, hogy csinálj valamit, mert szeretnék szívből örülni, imádkozni, hálát adni, békességgel eltelni, örvendezni. De ez most nekem nem megy. De tudom, hogy te ezt el tudod végezni bennem. Még bennem is. Még abból a helyzetből is ki tudsz hozni, amiben esetleg most vagyok. Kedves testvérek, ugye tesszalonikai levélből van ez az ige. Szeretnék még egy kicsit ezzel a tesszalonikai dologgal is foglalkozni a mai prédikációban. Ugye apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetében olvasunk arról, hogy Pál apostol szolgált Tesszalonikában. Filippiből érkezett Tesszalonikába, Szilásszal, a börtönös élménye éppen csak friss volt egyébként neki, és ott Tesszalonikában 3 héten keresztül a zsinagógában a zsidóknak prédikált és hirdette a Krisztust. És amikor egyik hétről a másikra növekedett a gyülekezetnek, illetve a zsinagógába érkező érdeklődőknek a száma, hatalmas nagy tömeg gyűlt össze, sőt, még abban a tömegben megtérők is voltak, akkor a zsidókat elöntötte a sárga irítség, és kizavarták onnan Pált. Olyannyira, hogy aztán ő elment a pogányokhoz, pogányoknak kezdte hirdetni az igét, a zsidókat ez is rettenetesen idegesítette, olyan zavargást csináltak a városban, hogy a testvérek megkérték Pált arra, hogy menjen el inkább, mert ez így nem használ az evangélium ügyének, és akkor Pál tovább ment, elment a következő városba, Béreába, ott is hirdette az evangéliumot, ott is először a zsidóknak, fantasztikusan ott is növekedett, jöttek az érdeklődők, megtérők is voltak, na ennek a híre visszajutott Tesszalonikába, na erre begurultak a tesszalonikai zsidók, eljöttek Béreába is, ott is cirkuszt csináltak, onnan is elzavartották Pált, és akkor Pálnak megint tovább kellett menni, akkor meg ment Aténba, de ekkor ott volt a szívében az, hogy de féltem a tesszalonikai gyülekezetet. Ilyen helyzetbe hagytam őket ott, nem tudhatta, hogy most az ő megtérésük valóban valódi volt-e, hogy elég erőse már a hitük ahhoz, hogy megmaradjanak, visszaküldte a munkatársait, Szilászt és Timóteust, hogy nézzenek utána a gyülekezetnek, segítsenek nekik, meg hozzanak híreket róluk. És amikor aztán Szilász és Timóteus visszaérkezett Pálhoz, és beszámolt arról, hogy megvan a gyülekezet, és ezt a próbatételt kiállták, és megmaradt a Krisztusban, és valóban ez a szolgálat tovább megy, akkor Pálnak tele lett a szíve hálával, és megírta azt a levelet, amiből a mai prédikációs alapige van. Miért mondtam el ezt a háttér dolgot? Mert hogy a tesszalonikai gyülekezetnek tehát az volt a tapasztalata, hogy vannak támadások, és a megmaradás szempontjából kulcskérdés az Úr Jézus személye. Ott lehetett bennük, nem csak Pálban, hanem a tesszalonikai gyülekezet tagjaiban is az a félelem, hogy nem csak kívülről, de belülről is jöhetnek olyan támadások, amelyek veszélybe sodorhatják a gyülekezet életét. És nem véletlen az, hogy Pál apostol írja, ami a mai prédikációs alapigének a közepén volt olvasható, hogy a lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Mit jelent ez? Testvérek, azt, hogy a Szentlélek munkája és az élő igen nélkül nincs gyülekezet. Legalábbis élő gyülekezet nincs, ha a Szentlélek nem munkálkodik, és hogyha nem hangzik az Isten élő igéje szava. De ezzel kapcsolatban is lehetnek veszélyek a gyülekezet előtt. És az egyik veszély az az, hogy valaki Istentől kapott kijelentésként mondja el a saját gondolatait, uralkodni kezd a testvéreken, és vak engedelmességet követel a gyülekezet tagjaitól. Ez egy óriási veszély, ami bárhol, bármelyik gyülekezet számára ott kopogtathat az ajtón. De a másik dolog is nagyon nagy veszély, hogy rajongásnak minősítik a Szentlélek munkáját, és azokat a különleges helyzeteket, amit a Szentlélek munkál ki, akkor ott az adott gyülekezet életében. Testvérek, az a példa, amivel kezdtem az ige hirdetést, az egy ilyen különleges helyzet volt az én életemben, ami lehet, hogy kívülállóknak ilyen, hát ilyen rajongásnak tűnhetett, amikor megosztottam ezt, de én tudom azt, hogy azok az álmatlan éjszakák a Szentlélek által kapott lehetőségek voltak számomra. Mert az Úr akkor tudott igazán szólni olyan dolgokról, amik a személyes életem vagy a lelkészi szolgálatom szempontjából kulcsfontosságúak voltak. És ezt nem lehet sablonként alkalmazni, hogy akkor mindenkinek ez kell, és így fog az Isten szólni. De fel kellett ismerni azt, hogy ez itt most egy Isten szent lelke által kimunkált helyzet. légy résen, és légy készen. Én így fogalmaztam meg ezt a mondatot, amit itt Pál a Szentlélek munkájára, meg ezzel kapcsolatos figyelmeztetéssel kapcsolatban mond. Légy résen, és légy készen a lélek irányába. Légy résen, mert nem biztos, hogy minden a Szentlélektől van, ami annak tűnik. De légy készen arra, hogy amit valóban ő munkál, az teljes bizonyossággal felismerd és elfogadd. Amikor az apostol azt mondja, hogy mindent vizsgáljatok meg, akkor egy egészséges vizsgálódásról beszél. A józan ész mértéke szerint való vizsgálódásról. És nem megkötözni akar ezzel, hanem éppen ellenkezőleg felszabadítani minket. Mert hogy ezt is nagyon fontos hangsúlyozni, mert itt is van egy nagyon nagy veszély, hogy nem szabad túlzásba vinni ezt a vizsgálódást. Amikor valaki csak a vizsgálódással van elfoglalva és semmi mással, akkor ott nagyon könnyen félrecsúszhat a hívő élete. És a szándék jó, mert az ember biztosra akar menni. Csak ha annyira vizsgálgat, hogy közben elveszíti azt, amit az Isten a számára elkészített, akkor visszájára fordul számára ez a helyzet. Vagy a másik csapda, amikor valaki bizonytalan, és nem mer lépni, nem mer tenni, nem mer élni, akkor nagyon jó kifogás az, hogy arra hivatkozunk, hogy én az Úr elé vittem a dolgot, várok a válaszára, és még nem kaptam választ az Úrtól. Lehet, hogy régen kaptam. Csak becsuktam a fülem, nem akartam meghallani, mert én még vizsgálgatok és várok, azért, mert ez kényelmesebb benne maradni abban, amit nem merek meglépni, nem merek elfogadni, nem merek felismerni. Légy résen! Ne engedd azt, hogy átverjen az ördög. Tulajdonképpen erről beszél ebben a levélben a tesszalonikaiaknak Pál apostol. Légy résen! De ugyanakkor légy készen is arra, hogy a léleknek lehetnek meglepetései. És ha ő mozdul, és felismered azt, hogy ő most konkrétan mit akar elvégezni, vagy mit akar kijelenteni, ha ő mozdul, akkor mozdulhatsz vele te is. Mert akkor elő van készítve számodra minden. És még valami a végére. A záróvers. Mi is volt a záróvers? A pecsét arra, amiről az apostol a buzdítást adja a gyülekezetnek. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Az Úr hűsége a pecsét. Nem az én hűségem, meg nem a te hűséged, meg nem a gyülekezet hűsége. Az Úr Jézus hűsége a pecsét mindenre. A mi odaszánásunk az sokszor meginog. A mi szívünk az sokszor megkeményedik. A mi hitünk az időnként meggyengül. Előfordul, hogy levesszük a tekintetünket az Úr Jézusról, és a körülményekre figyelünk. És van olyan, hogy az érzéseknek, indulatoknak adunk helyet a szívünkben, olyan érzéseknek és olyan indulatoknak, amik nem az Úrtól való békességet munkálják. De az Úr Jézus, ő soha nem inog meg. És mindezek ellenére szeret. Engem is, téged is, a gyülekezetünket is. És nem csak, hogy szeret, de küzd is értünk. Testvérem, amikor most az ige arra buzdít, hogy mindenkor örülj, szüntelenül imádkozz, mindenért hálát adj, ne olst ki a lelket, nevesd meg a prófétálást, és éld át, hogy a békesség Istene megszentel, akkor nem a cselekedeteidet veszi célba, hanem a szívedet. Nem parancsot ad, hanem belülről szeretne formálni téged. És hogyha a szívedet ő betölti jelenlétével, szeretetével, akkor minden átrendeződik, és akkor minden megújul. S ha ez megtörténik, akkor valóban újongó gyülekezetté lehetünk. Jubiláte! Újongjatok, örvendezzetek! Ez a vasárnapnak a mottója. Hadd legyen ez igaz ránk is. Amen. Imádkozzunk. Uram, annyit küzdöttem azzal, hogy tegyem azt, amit igédben előírtál. Köszönöm a mai ige üzenetét, melyben felszabadítottál arra, hogy veled legyek közösségben, és a szívemet adjam át neked teljesen. És köszönöm azt, hogy ennek áldott következményeit, az örömöt, a hálaadást és a békességet te készített számomra. Amen. Most énekeljük a 283-as ének második versét. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Holnap május 1-e munkaszüneti nap, így az asszonykör elmarad. Kedden viszont délután 5 órakor szeretettel várjuk a testvéreket a Biblia órára. Szerdán 9 órakor babamama kör lesz, szeretettel várjuk a kisbabás anyukákat. Pénteken délután 5 órakor konfirmációi óra és ifjúsági óra, erre pedig a konfirmandusokat és az ifjúság tagjait várjuk szeretettel. Jövő vasárnap 3:40-től imakör lesz, amibe bárki becsatlakozhat, aki esetleg eddig még nem tette. Hűségesen imádkoznak a testvérek a vasárnapi istentiszteletért és a szolgálatokért. Jó, hogy ilyen háttér van a lelkészek és a szolgálattevők között. Jó lenne, hogyha ez a háttérszolgálat még inkább erősödhetne. Így bátorítok mindenkit, aki be tud ebbe kapcsolódni, akkor jöjjön el akár jövő vasárnap már 3:40-re. 10 órakor pedig istentisztelet lesz, és gyermekfoglalkozás is, tehát kicsinyeket és nagyokat egyaránt szeretettel várunk a templomban. Jövő vasárnap, mivel a hónap első vasárnapja, ezért úrvacsora is lesz, készüljünk erre az alkalomra, hogy letehessünk dolgokat itt az Úr oltáránál, de ugyanakkor születésnapos köszöntést is lesz, úgyhogy akik érintettek a születésnapos köszöntésben, feltétlenül jöjjenek el, illetve ha valakinek az ismeretségi körében van olyan, akiről tudja, hogy az elmúlt hónapban ünnepelt, akár emlékeztetheti is arra, hogy most szeretettel várják ebből az alkalomból is a gyülekezet közösségében. Isten tiszteleteinket a philadelphia.luterán.hu internetes honlapon élőben közvetítjük, de utólag is meghallgathatók a felvételek a hanganyagok menüpontban. Tegnapi napon egyházmegyei kiránduláson vehettek részt a konfirmandusok, a Göncön, Vizsolyban és Bodrogkőváralján voltak. Úgy tudom, hogy áldott kirándulás volt, legyen mindaz, amit ott együtt átéltek, és amiben gazdagodtak, valóban a konfirmandusok és a fiatalok lelki épülésére. A mai gyülekezeti hétvégére még lehet jelentkezni Flaskár Anettnél. Bátorítjuk a testvéreket, hogy aki eddig nem jelentkezett, de érzi azt, hogy szüksége lenne arra, hogy ne csak egy rövid időre legyen együtt a testvérekkel, hanem akár az esti beszélgetésbe is becsatlakozzon. Egészen különleges plusz élményeket ad egy ilyen hétvége. Nekem egyébként pont a tavalyi máji hétvége volt az első találkozásom a gyülekezettel, úgyhogy máji így különösen is különleges számomra. Szeretettel hívunk mindenkit, aki még eddig nem jelentkezett, hogy érezze a megszólítottságot ebben is, és szóljon Anettnek. Mi a torbágyi alkalmakra is lehet jelentkezni. A bulletinben szerepelnek az előttünk álló alkalmak. Májusban 8-ától a Biblia tanulmányozó hét lesz, a házaspáros hét pedig 15-től, az okitnak az időpontja pedig a szokásos, pünköst hétfő, május 29-e. Aki jelentkezik Biatorbágyra, akkor keresse utána Marcsek Balást, hiszen nála futnak össze a szálak, hogy az utazás szervezésében ő nagyon szívesen segít. Gyülekezetünk éves programterve a Fali Újságon és a gyülekezet honlapján is megtalálható. Ez folyamatosan frissül, érdemes megnézni és számon tartani azokat az alkalmakat, amelyekre úgy gondoljuk, hogy mi is be tudunk csatlakozni. Jövő szombaton gyülekezetünkből Nyírtelekről ketten, illetve Kisvárdáról ketten a pitvarosi gyülekezetbe megyünk szolgálni. Pitvaros, Csanádapáca, Ambrózfalva, három nagyon pici, nagyon nehéz helyzetben lévő gyülekezet, de ott a szívükben a vágy, hogy az Úrhoz közelebb kerüljenek, és hogy a gyülekezet erősödhessen. Én tavaly jártam először egy missziói nap keretében náluk szolgálni, és újra hívtak. Nagyon hálás a szívem azért, amit ott láttam közöttük, és hogy vihetjük az Úr üzenetét, bizonyságtételünket gyerekeknek, felnőtteknek. Ezt tesszük majd most is. Én örülök, hogy vannak, akik ma, vagy most innen csatlakoznak majd hozzám. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák ezt a szombati alkalmat. Az utazásunkat is, hiszen nagyon messze van, majdnem, mintha Pestre mennénk, olyan a távolság, de nem csak az utazást, hanem az ottani szolgálatokat és igehirdetéseket. Szeverényi János országos missziói lelkész fogja az evangelizációt tartani egyébként, tehát ő is ott lesz. Ezeket a szolgálatokat hordozzuk imádságban. Május 22-ig lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról, a Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma 0035, aki egyszer már rendelkezett az egyházi 1%-ról, az visszavonásig érvényes. De a civil 1%, és ide tartoznak az alapítványok, a mi gyülekezeti alapítványunk is, az olyan, hogy mindig csak az adott évben veszik figyelembe a rendelkezést. Itt van az adószám a bulletinben, aki megteheti és szívesen teszi, hogy a gyülekezetünk számára, javára rendelkezik a második 1%-áról, az ne felejtse el, hogy ezt most idén újra meg kell tennie. Újabb ige hirdetés kötete jelent meg Iccés István testvérünknek, a Világ világossága címmel, 1000 forintos áron kapható, szeretettel ajánljuk ezt is a testvéreknek. Illetve István jelezte Isten tisztelet előtt, hogy retek, újhagyma és zöldséglevél elérhető a kijáratnál, ha valakinek szüksége van erre és szívesen visz belőle Görögszállásról való finomságok, akkor bátran ezt tegye meg. És az utolsó hirdetnivaló viszont a szomorú hirdetnivaló, hiszen szomorú szívvel, de a feltámadás reménységébe vetett hittel hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten volt Szalanics Mihályné, született Fedor Margit testvérünknek a temetése. Elhunyt testvérünkről a záró imádságban emlékezünk meg, és imádkozunk a gyászoló család számára békességért. Isten áldása legyen ezeken a programokon, és a következő hetünkön, hónapunkon is. Most a következő énekünk, a záró éneknek az első verse, a 340-es ének első verse lesz. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, és dicsérjük a te nagy nevedet, és köszönjük neked azt, hogy ezt azért tehetjük meg, mert te munkálod a szívünkben a dicséretet és a hálaadást. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy olyan sok mindent hozhatunk eléd, olyan sok minden történt az életünkben, vagy a gyülekezetünk életében, amit megköszönhetünk neked, és hálát adhatunk érte. Köszönjük neked azokat a helyzeteket, amikor szóltál hozzánk egyértelműen, és útmutatást adtál. Köszönjük azt, amikor felemeltél, amikor erőt adtál, és vigasztaltál. És köszönjük neked azokat a különleges alkalmakat, amikor erősítetted a közösséget a testvérekkel. Így köszönjük meg neked most különösen is a tegnapi kirándulást, amit a konfirmandusok számára adtál lehetőségként. Köszönjük neked azt, hogy te a kicsiket is, és a hitbeli úton elindultakat is számon tartod és vezeted, és nem csak őket akarod személy szerint megszólítani, hanem egy közösségbe helyezed őket, hogy ez segítse őket a hitbeli növekedésben. Így köszönjük meg neked, Urunk, már előre azokat az alkalmakat, amelyeket készítesz számunkra, akár a szolgálatra, most szombaton a pitvarosi gyülekezet tagjai felé, akár a saját gyülekezetünk épülésére. Így köszönjük meg előre, Urunk, a lehetőséget arra, hogy újra mehetünk Máiba. Kérünk téged, hogy te vigyél el oda mindenkit, akit ott szeretnél látni, és te szólj a te erőddel, szereteteddel, lelkeddel ott azon a hétvégén is, és építsd a közösséget közöttünk. De így köszönjük meg előre neked a kisvárdai csendes napot is, ami a gyülekezetünk számára egy újabb erősödési lehetőség lehet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem gyönyörködsz abban, hogyha mi roskadozunk a terhek alatt. Te nem gyönyörködsz abban, hogyha nincs közöttünk egyetértés, hanem te mindent megteszel arra, hogy gyógyulást, szabadulást, új életet adj számunkra, személy szerint is, és a gyülekezet számára is. Köszönjük neked minden olyan lehetőségedet, amivel ezt munkálod. Így kérünk, hogy te készíts majd minket a következő vasárnapi úrvacsora vételre is, hogy valóban az történhessen meg majd itt az oltárnál, amit te szeretnél, hogy az életünkben megvalósulhasson. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy akkor is jöhetünk hozzád, hogyha a szívünkben fájdalom van, szomorúság vagy erőtlenség az életünkben. Így jövünk most hozzád, Urunk, azért a családért imádkozva, akik az elmúlt héten a szerettüktől kellett, hogy búcsút vegyenek. Kérünk, Urunk, hogy te vigasztald meg őket, és te add, hogy ez a veszteség, ez a gyász közelebb hozhassa őket hozzád. És Urunk, imádkozunk mindenkiért, aki szenved, testi vagy lelki bajokkal. Imádkozunk mindenkiért, akinek a szeme könnyes, a saját veszteségei, nyomorúsága, vagy a másokért érzett aggodalma miatt. Kérünk, Urunk, hogy te adj megoldást, erőt, utat mindenkinek. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk imádságunkat, és imádságunkban összefoglalhatjuk mindazt, ami a szívünkön van. Így imádkozunk most hozzád, ahogy te tanítottál minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Folytassuk a megkezdett énekünket.
fontos dátum a hirdetésből, elnézést, most pótolom. Ugye a mái hétvégét azt mondtam a testvéreknek, de a gyülekezeti délután a következő, amikor együtt maradhatnak a testvérek egy közös ebéddel egybekötve, az május 21-én lesz, ezt is számon lehet tartani. A kisvárdai csendes napunk pedig pünkös szombatján. És ezt mindenképpen szerettem volna a testvéreknek élőben a meghívást átadni. Az volt nagyon a szívemen az elmúlt hónapokban, hogy erősíteni kell a kisvárdai és a nyírteleki testvérek közötti kapcsolatot. Fantasztikus a mái hétvége, mint lehetőség, de oda nem mindenki jön el, és talán egy olyan napra, ami egynapos alkalom, arra könnyebben megmozdulnak. Itt szoktak lenni a csendes napok az elmúlt években nyírteleken, és a mieink egy kicsit nehezebben mozdulnak, úgyhogy most szeretném kérni a nyírteleki meg a görögszállási testvéreket, hogy aki teheti, az tartsa számon ezt a napot, meg imádkozzunk a jó időért, hiszen nálunk nincs ilyen gyülekezeti terem, hanem a templomban és az udvaron számítunk még a jó időre, meg az ottani egésznapos programra, hogy erre nagyon nagy szeretettel hívjuk majd a testvéreket. Remélem, hogy sokan tudunk majd akkor ott ezen a napon együtt lenni, mert mi azért szeretnénk a környékbelieket is megszólítani, illetve azokat, akikért már testvérek régóta imádkoznak, és mi kevesen vagyunk, és talán könnyebb egy olyan alkalomba hívni valakit, ahol többen vannak, és sokféle program van, hát ha utána aztán könnyebben jönnek majd a gyülekezeti alkalmakra is azok az emberek. Illetve a gyerekhetet is tartsuk számon, ami július 10-től 14-ig lesz Bodrog keresztúron. Szóval ezek is fontosak voltak, bocsánat, hogy a hirdetés részére kimaradtam, kimaradt belőle, de köszönöm, hogy erre még itt volt lehetőség. Isten áldja meg a testvéreket, nagyon áldott vasárnapot és áldott következő hetet, hónapot kívánok mindnyájuknak. Erős várom Istenünk!